14. Leó pápa hétfőn és kedden kétnapos történelmi látogatást tett Algériában. A muszlim többségű észak-afrikai állam egy 4 országból álló 11 napos afrikai körút első állomása volt. A katolikus egyházfő Algérban a megbocsátást szorgalmazta. A Franciaországgal szembeni függetlenségi háború áldozatainak emlékművénél. Abdelmadjid Tebboune elnökkel és az ország vezető hivatalnokaival találkozva pedig felszólította őket, hogy építsenek az igazságosság és a szolidaritás elvein alapuló társadalmat. A Szentatya ellátogatott Szent Ágoston városába, az egykori Hippóba, a mai Annabába is, ahol az alázatosságról és a békéről beszélt. Isten szíve megszakad a háborúk, az erőszak, az igazságtalanságok és a hazugságok miatt, mondta. És hogy mit jelent mindez az ottani keresztények számára? Nos, ahogy Jean-Paul Vesco algér érseke fogalmazott a pápalátogatás után, az utazás most kezdődik. A pápalátogatása áldás volt, ő elvetette a magot. Hardi Titus bencés szerzetes, a pannonhalmi főapátság iskola fenntartó főigazgatója, maga is részt vett a Szentatya algériai látogatásán. Algérban hívtuk fel szerdán Messengeren, élményeiről kérdeztük. A mai Kerengőben a vele készült beszélgetést hallhatják. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Történelmi látogatás ez, hiszen most először jár pápa a muzulmán Algériában. Hardi Titus bencés szerzetes gyermekkorát Algériában töltötte, és most is ott tartózkodik. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
Titus atya most is éppen gyermekkora Algériájában van. A Szent Atya látogatása miatt érkezett oda?
Teljesen amiatt jöttem. Egyrészt meghatározóak voltak a gyermekkoromnak az Algériában töltött évei. Másrészt folyamatosan azóta is vannak kapcsolataim Algériával, tehát amikor lehetett, újra és újra eljöttem, akár 50. születésnapon is itt ünnepeltem. De most az, ami igazán ide vonzott, az az, hogy megkaptam ezt a fantasztikus hírt, hogy első alkalommal fog az történni, hogy Szent Atya pápa erre a földre teszi a lábát. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy igen, most ma ez egy nagyon nagy többségében muzulmán ország, de az alapokat tekintve ez egy ókeresztény terület. Tehát itt Szent Ágoston egyházára gondolunk, aki egyik legemblematikusabb személyisége a első keresztény magvetésnek, és akinek az emléke az nem csak, hogy nem tűnt el erről a földről, hanem talán most még erősebben ragyog, mint valaha. Tehát, hogy amikor ide érkezett, igen, egy muszlim országba érkezett a Szent Atya, de a gyökerek nagyon messzire nyúlnak vissza.
Igen, és úgy olvastam, nem tudom, helyese az értesülésem, hogy 3 pápát is adott Algéria földje, még a keresztény Algéria az egyháznak.
Pontosan. Tehát, hogy ez a föld, amely ugye akkoriban nyilván a Római Birodalomhoz tartozott, egy virágzó keresztény közösségnek adott otthont, a kereszténység, mint máshol is a Római Birodalomban elterjedt, megörösödött, vértanúkat is adott ez a föld az egyháznak, és a vértanúk magvetése az mindig életet hoz az egyház életében. Ez itt történt, itt is, és ebből születtek meg olyan nagy egyházaták is, például, mint Szent Ágoston, vagy egy picit valójában ugyanaz a térség Szent Ciprián is.
Mi történt most ott? Milyen volt a hangulat a Szent Atya érkezése előtt és közben? Hogyan fogadták a Szent Atyát?
Hihetetlen a hangulat, meg a jelentősége ennek az útnak. A jelentősége tudnék az, hogy egy történelmileg rendkívül terhelt országba érkezett a Szent Atya. Ugye ezt a földet, ezt a Franciaország gyarmatosította 1830-tól fogva, 150 évig jelen volt itt a Franciaország. Jelentős francia közösséggel egyébként, tehát telepes gyarmat volt, itt egyházmegyék működtek a franciák idejében, ez újra felállt az egyházi szervezet, és 1962-ben független lett az ország egy rendkívül véres szabadságharcot követően, amelyek egy nagyon fájdalmas szakítással is járt, tudnék az, hogy a francia európai közösség többnyire elhagyta az országot, de az egyház az úgy döntött, hogy itt marad már az egyház vezetősége, és nagyon helyesen a korabeli bíboros érseke Algírnak, a Duval atya végig azt mondta, hogy egy népnek joga van az önrendelkezéshez. És innentől kezdve egy olyan izgalmas fejezet indult el az algériai egyház életében, tudnék azt, hogy hogyan viszonyul itt ehhez a többségében. És a nagy kérdés az volt Duval atyától kezdve, hogy hogyan tud hiteles lenni itt egy keresztény egyház, amelyeknek a múltját azért bárnyékolja a gyarmatosítás. És ez az egyház, ez tényleg tudott hitelessé válni, és a Szentatyának ez az útja, ez teljesen ezt pecsételi meg, hogy ennek a mai egyháznak nincsen köze a gyarmatosításhoz.
A Szentatya Algírban a repülőtérről rögtön a mártírok emlékművéhez ment, és ott beszédet intézett az algériai néphez. Itt annak a Nemzeti Felszabadítási Frontnak a halottairól van szó, az emlékművükről, akik kivívták az ország függetlenségét. Ezután rettenetes megtorlásokat, mészárlásokat követtek el. Elüldöztek 1 millió embert a lakosságból, akik Franciaországban kötöttek ki, és aztán sokáig egypártrendszerben kormányoztak. És Franciaországból éppen sokan kritizálják a Szentatyát ezért. Állítólag több civil szervezet is kérte, hogy ne látogasson el ehhez az emlékműhöz. Miért ment oda a Szentatya? Ez kötelező eleme egy látogatásnak, vagy saját jószántából ment?
Amikor megérkezik a Szentatya egy országba, annak az országnak megvannak a maga nagyon sajátos emlékhelyei, amik a kötelező protokoll részét képezik. Azt gondolom, ha Magyarországra érkezik egy államfő, mondjuk azt, hogy egy 1848-49-es emlékműhöz elmenjen, ha elveszik, beveszik a protokoll útba, akkor erre nem igen mondhat nemet. Ez az egyik. A másik mindenképpen benne van ebben a gesztusban az, hogy az elismerése, hogy ténylegesen a francia időszak alatt nagyon sok algériai meghalt. 1930-ban, amikor ide jöttek a franciák, akkor volt egy helyi ellenállás, és nagyon sok algériai ártatlanul meghalt egy gyarmatosítás miatt. Most az egy másik kérdés, hogy a függetlenségi háborúja ennek a népnek, az nagyon véres volt, ottan ténylegesen nagyon sok francia ártatlanul meghalt, ez kölcsönösen ment mindkét irányba, ez egy másik fejezet, de önmagában az, hogy tiszteleg azelőtt, hogy itten meghaltak emberek ártatlanul 1830-ban is, meg aztán, amikor függetlenné vált az ország, ez egy mindenképpen fontos gesztus volt a részéről, és annak a kifejezése, hogy a Szentatya nem Franciaországot képviseli, hanem az egyház vezetőjeként érkezett erre a földre.
A Szentatya az algériai vezetőket egy szabadabb, dinamikusabb társadalom építésére kérte, azért ebben burkoltan benne volt az is, hogy a keresztényekért is felszólalt. A Notre-Dame d'Afrique afrikai miasszonyunk bazilikába is ellátogatott. Milyen Algériában a keresztények helyzete? Milyen emlékei vannak erről gyermekkorából Titus atyának, és milyen most a helyzet?
Algériában alapvetően a nép hívő, imádkozó nép. És mindig ez volt a nagy kérdés, hogy vajon az itt élő fehérek, azok Isten hívők-e vagy sem. Tehát nekünk gyerekkorunkban, mint keresztény embernek soha abban semmilyen gondunk nem volt, hogy mi keresztények vagyunk. Ellenkezőleg azt tisztelték, hogy mi keresztények vagyunk. Tehát az, hogy mi vasárnap templomba megyünk, az a világ legtermészetesebb dolga volt, vagy hogyha mondjuk egybeesett a ramadán a mi nagybőtünkkel, akkor azt, hogy különböznek, hogy ja, akkor most együtt fogunk bőtölni, mert tudjunk azt az időszakot éljük meg. Amit nem értenek, az, hogyha a vallás nélküli emberek. És pontosan az az izgalmas, hogy most azt látják, hogy itten van egy olyan egyház, ami imádkozó egyház, és az imádságban tudunk az iszlámmal párbeszédbe elegyedni. Tehát valójában az algériai államnak, hogy van itt egy nagyon picike, nagyon szerény, de szervezett egyház, ezzel semmi baja nincsen, és a Szentatya látogatásnak nagyon-nagyon fontos jelentősége, hogy ennek az állami szinten való elismerése itt egy szintet lépett azáltal, hogy az állam fő fogadta a Szentatyát, mint Vatikán állam főjét. Tehát itt ez a kölcsönösség, kölcsönös elismerés egy nagyon fontos esemény volt, és ugye azt is vélni tudom, hogy még ment a nagy protokoll rendezvény sorozat, amit elképesztő gondossággal előkészítettek, és fantasztikus biztonság övezet, és a legmagasabb szinten folyt. A háttérben a Vatikánnak a munkatársai, azok az Algérei kormánnyal leültek tárgyalni, hogy a fontos háttérdossziékat szépen végigbeszélgessék, hogy hogyan tudják az egyház helyzetét rendezni és a megfelelő szintre emelni Algériában.
Mit jelent a rendezés? Miért kell rendezni?
Ez például azt is jelenti, hogy azért jelenleg az Algériai Egyház az egyesület szintjén van bejegyezve az algériai alkotmányban, vagy az algériai törvényhozásban, pontosabban így fogalmazok. És nyilván ebből ki szeretnek lépni, hogy az egyház az nem egy egyesület, hanem az egyház az egyház, és egy másik státuszt szeretnének elérni. Erre most minden reményünk megvan, hogy a Szent Atya látogatásra egy pecsétet fog tenni, hogy egyszerűen más státuszba kerüljön át az egyház.
Gregor Püppenk az EBESZ vallásszabadsággal foglalkozó szakértői testületének tagja, és egy bizonyos Európai Jog és Igazságközpont igazgatója. Nemrég jelentést készített az algériai keresztények elnyomásáról, helyzetéről. Ő azt mondja, hogy 8000 ott élő külföldi keresztény van, tehát ezek a külföldi keresztények, akiknek engedik a vallásgyakorlást. Azonban van 150 000 algériai keresztény, akiknek tiltott a vallásgyakorlást, tehát ők csak titokban gyakorolhatják a vallásukat, házaknál magukban tudnak imádkozni, és hogy állítólag nagyon sok a megtérés, nagyon fölfut a kereszténységre való megtérés az algériaiak körében, és ennek elejét szeretné venni a kormány. Az iszlámról való áttérés az most is bűncselekménynek számít, börtön jár érte. Erről mit tud esetleg Titus atya, hogy találkozott-e ilyennel?
Ez nem így működik. Szóval, hogy az algériai katolikus egyház, az egy, amit mondom, nagyon picike, nagyon szerény, nagyon kevés az algériai benszülött katolikus. Ez az egyház fontos jelenléte van, fontos szolgálata van. Nagyon sok fekete-afrikai tanul Algériában egyetemeken, tehát nagyon sok fiatal fekete jár a katolikus szentmisékre, mert hogy akkor ott ő otthon van, meg a hitét tudja tovább gyakorolni. Tovább a diplomáciai testületek tagjai, vagy az itt dolgozó külföldiek alkotják ezt az egyházat. Na most az igaz, hogy az iszlám államvallás, de nem, hogy mondjam, hogyha egy algériai keresztény szerette lenni, lehetséges. Azért inkább az a nagy kérdés, hogy a családja hogyan fogadja. Tehát több emberrel beszélgettem, akik elmondták azt, hogy az ő családjuk fantasztikus, nagyon szeretik, és hogy nem okozott gondot az, hogy ők megkeresztelkedtek és keresztényé lettek. Ugyanakkor más pedig azt mondta el nekem, hogy szinte kitagadta az egész családja, amiatt, hogy ő keresztény lett. Az igaz, hogy a nyílt hittérítést azt nem szereti, nem fogadja el az állam, és akikkel inkább baja van, azok a szabad egyházak, akik megjelentek, és ott néhány tízezer ilyen algériai megtéréről lehet beszélgetni, akik sokkal nyíltabban, picit erőszakosabban, nyilvánosabban jelennek meg, és mivel, hogy mondjam, törvényi szempontból rendezetlenebb az ő helyzetük, na velük az államnak komoly gondjai vannak, és ott akár lehet beszélni a keresztény üldözésről is, de ezt így a katolikus egyház részéről így nem merném mondani, még akkor is, hogyha gyakran adminisztrációs nehézségekbe ütköznek, tehát például mondjuk egy missziósnak vízumot kapnia Algériába, az nagyon bonyolult tud lenni, tehát néha több hónapot kell várni, vagy nem is kapja meg a vízumot egyszerűen. A Konstantin Hippon püspöket most szentelték fel, új püspököt kapott egy fél évvel ezelőtt, hát Franciaországban tucatjával voltak testvérek, akik nem kaptak vízumot. Tehát, hogy ilyen nehézségekbe bele lehet ütközni, ez igaz. Nekünk most Magyarországról minden gond nélkül megkaptuk a vízumot, és nagyon könnyen tudtunk utazni. Budapest-Algéria között közvetlen repülőjárat van.
Vannak ott szerzetes testvérek is, bencés vagy ciszterci szerzetes testvérek, akikhez el tudott látogatni Titus atya?
Bencések nincsenek, ugye ciszterek voltak, egy nagyon híres kolostoruk, monostoruk volt a tibréni szerzetes közösség, és nagyon izgalmas az ő történetük, ezt hadd meséljem el. Tudnélik, 1830-ban, amikor jött a francia hódítás Algériába, akkor volt egy komoly ellenállás, amit mondtam most. Abdelkader, aki vezette ezt az ellenállást, neki elég sok francia hadifogja volt, és a franciáknál is voltak algériai hadifoglyok. És voltak rendszeresen ilyen fogoly cserék. És a franciák azt mesélték el, hogy nagyon jól kezelte őket Abdelkader, tehát hogy nagyon gáláns volt velük, semmilyen bántódásuk nem volt. Viszont egy dolgot a szemükre vetett, hogy tudt, ti nem imádkoztok. Ti hitetlenek vagytok, ti nem is imádkoztok. És ez eljutott Bizsóhoz, ő volt a francia hadsereg vezetője, aki elmondta ezt a már kinevezett algéri érseknek, aki erre felhívott be francia trappista szerzeteseket. Az első trappista szerzetes közösség így érkezett meg, hogy tehát akkor legyen egy imádkozó keresztény közösség, ami talán hitelt ad majd a muszlim közösség számára, hogy azért mi is imádkozó emberek vagyunk. És ebből született meg a nagyon híres tibrini monostor, amelyik ugye hát egy ilyen dráma következtében, tragédia következtében, itt erről annyit kell tudni, hogy a 90-es években Algériában ez 10 év, ez a fekete évtized volt, amikor egy borzasztó polgárháború volt iszlamisták kormányerők között, és ennek az erőszak hullámnak lett áldozata a 7 tibrini szerzetes, akik vértanú halált haltak. 19 vértanút adott ez az újkori algéri közösség az egyház számára, és ez a mondat, hogy a keresztények vérekullása magvetős, ez a mai napig annyira él és valós, hogy ez egy fordulat volt megint csak a katolikus egyház elismerésében Algériában. Tudnék, hogy ezen a ponton mondták azt nagyon sokan Algériában muszlimok, hogy ezek az iszlamisták még a szerzeteseinket is elvették tőlünk, hogy a mi szerzeteseinket elvették tőlünk, így fogalmaztak, és hogy a Tibrin, az a monostor, ahol most sajnos nincsenek szerzetesek, a Sömennöv közösség nagyon szépen vezeti azt a helyet, de hogy zarándok helyé vált, oda minden hétvégén százával zarándokolnak el, muszlimok, mert ez egy muszlim ország többségében.
Igen, ott híresek voltak.
És nézik, hogy mi is ez itten.
Híres volt az a 7 francia szerzetes atya, aki ott élt, és akit aztán 1996-ban brutális módon lefejeztek. Híresek voltak arról, hogy nagyon jó kapcsolatban voltak a muzulmán szomszédaikkal, egy nagyon szeretetteljes, pozitív kapcsolat volt.
Abszolút. Rendkívül szerették, értékelték őket a helyiek, tehát ők teljesen beleívottak a helyi közösségbe, muszlim fegyveres ellenálló, aki odament és sérült volt, nem kérdezte, hogy honnan jött, ő ameddig tudott, addig gyógyított. És ezáltal, tehát hogy olyan tekintélyük és elfogadottságuk volt, ami mindent felülírt, és igazi evangéliumi tanúságtétel volt.
Most erre tekintettel a Szent Atya esetleg ellátogatott ebbe a tibrini kolostorba, vagy hát a szerzetes atyáknak a sírjához, megemlékezette ott is?
Tibrinben nem tudott elmenni, de ugye az első nap Algérban volt, a második nap Annabában volt, ez Szent Ágoston püspöknek a püspöki székhelye, ez a Hippo római kori város, és ott külön megáldotta azt az ikont, amelyik ábrázol, és a 19 algériai vértanú, tehát egy külön fontos gesztusa volt itt a látogatásának, és nyilvánvalóvá tette, hogy tiszteleg előttük, és még valamit hagyd tegyek hozzá, hogy ennek a 19 vértanúnak a hivatalos vatikáni boldogá avatását engedélyezte az algériai állam, ez 2018-ban, ez itt volt Oránban, Algériában. És az is már egy fantasztikus dolog volt, hogy végül is engedélyezte az állam, hogy az itt vértanú halált halt a elmúlt évtizedben, vértanú halált haltak számára, itt legyen a boldogá avatása, amin körülbelül 100 mufti részt vett, tehát iszlám vallásnak a képviselői. Szóval, hogy a dialógusnak ennek egy nagyon fontos állomásai, hogy a hitben, az imádságban mi igenis egyek vagyunk, és hogy mindannyian Ábrahám gyermekei vagyunk, és hogy egy Istent imádunk és szeretünk, és az ő gyermekei vagyunk, szóval, hogy ezt közösen meg tudjuk vallani, és azért itten egy egészen más párbeszédnek a lehetősége nyílik meg, mint amit lehet hallani nagyon szomorú terrorista akciók kapcsán.
Titusz atya, a Szent Atya látogatásának állomáshelyei közül hol mindenhol tudott részt venni? És arra kérem, hogy osszon meg néhány személyes élményt is, hogy mi volt az, ami legjobban megérintette, vagy mi volt az, ami a legérdekesebb volt Titusz atya számára? Sikerült-e ott beszélgetni ottani résztvevőkkel?
Kettőt emelnék ki most hirtelenjében. Az első az Algírban volt, a fővárosban, ahol van egy fantasztikus dombtetőn egy bazilika. Ebben a bazilikában van egy fantasztikus felirat, amely úgy szól, hogy afrikai Nagyasszonyunk, Szűz Mária, imádkozzál érettünk és a muzulmánokért. Tehát, hogy a muzulmánokért már föl van írva, hogy imádkozzon érettünk a Szűz Mária. Most Szűz Mária benne van a Koránban is, és Algérban, a bazilikában úgy adódott, hogy a tabernákulumtól 2 méterre ülhettem a szentélyben, állhattam, és amikor a szentatya bejött ebbe a templomba, az első gesztusa az volt, hogy oda ment a tabernákulumhoz, letérdelt és imádkozott. Mielőtt bármit szólt volna, mielőtt bármi is elkezdődött volna, az első az imádságé volt, és ott lehettem mellette, mondom, 2 méterre, ez fantasztikus élmény volt. És akkor a másik, amit így elmondanék, az az, hogy utána Annabába volt a tegnapi napon. Annaba ugye Szent Ágostonnak a püspöki székhelye, Szent Ágoston bazilika van Annabában, ahol engem megbérmáltak annak idején. És aki megbérmált engem, a Scotto püspök atya, igazi jó pásztora volt a nyájnak. A legegyszerűbb kis helyi autóval, egy Renault 4-essel utazgatott, minden stoppost mindig felvett, és az emberek ezért szerették őt meg, mert az evangéliumról nem beszélt, hanem megélte. Nem véletlen, hogy akkor a Szent Atya ebben a bazilikában, Hippo városában mutatta be a Szent Misét, koncelebrálhattam a Szent Atyával, és a nép az fantasztikus lelkefedéssel fogadta, fantasztikusan énekelt az énekkar, meg az egész közösség, és olyan újjongással fogadta a pápát, amit szeretnék néha látni a mi templomainkban is, hogy amikor elkezdődik egy ünnepi liturgia, akkor a nép ilyen lelkesedéssel énekeljen, és lépjen bele abba a szertartásba, mert a föltámadt Krisztusunkat ünnepeljük.
Kedves hallgatóink, az internetvonal nem volt nagyon barátságos hozzánk, a beszélgetés egy tucatszor megszakadt felvétel közben, de a legértékesebb gondolatok elhangozhattak így is, hála Titus atya kedvességének, kitartásának. A Kerengőben Hardi Titus bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság iskola fenntartó főigazgatója volt a vendégünk interneten, messengeren keresztül, aki Algériában nőtt fel, és most is éppen Algériában tartózkodik, a Szent Atya algériai látogatásáról beszélgettünk. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.